Tisztítsd meg szívemet és ajkamat, mindenható Isten, méltóképpen hirdethessem szent evangéliumodat. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta a főpapoknak és a népvéneinek. Hallgassatok meg egy példabeszédet. Volt egy gazda ember, aki szőlőt telepített, bekerítette sövénnyel, belül pedig taposó gödröt vágott és őrtornyot épített. Azután rábízta a szőlőt a munkásokra, és elutazott. Amikor eljött a szüret ideje, elküldte szolgáit a szőlőmunkásokhoz, hogy átvegyék a termést. Ám a szőlőmunkások megragadták a szolgáit, s az egyiket összeverték, a másikat megölték, a harmadikat pedig megkövezték. Erre más szolgákat küldött, többet, mint először, de ővelük is ugyanígy bántak. Végül a fiát küldte el hozzájuk, mondván, a fiamat csak megbecsülik. Mikor azonban a szőlőmunkások meglátták a fiút, így szóltak egymáshoz. Ez itt az örökös, gyertek, öljük meg, és miénk lesz az öröksége. Meg is ragadták őt, kidobták a szőlőből, és megölték. Amikor megjön a szőlőskert ura, ugyan mit tesz majd ezekkel a szőlőmunkásokkal? Ezt válaszolták. Gonoszul elbánik a gonoszokkal, a szőlőt pedig más munkásokra bízza, akik idejében átadják neki a termést. Jézus így folytatta. Hát nem olvastátok az írásokban? A kő, melyet az építők elvetettek, mégis szegletkővé lett. Az Úr tette azzá, és szemünkben csodálatos ez. Ezért mondom nektek, Isten országát elveszik tőletek, és olyan népnek adják, amely majd megtermi annak gyümölcsét. Ezek az evangélium igéi. Érdemes kiragadnunk azt a gondolatot, ami azoknak a szőlőmunkásoknak azt az inspirációt adja, hogy nosza, öljük meg az örököst. És nyilván, hogy előtte kidobják és megverjék és megöljék azokat, akik ebben a példabeszédben jönnek azért, hogy a szőlős gazdának végül is átadhassák a termést. És akkor ez a mondat hangzik el, így szóltak egymáshoz, nosza, akkor öljük meg, mert ő az örökös, és akkor miénk lesz az öröksége. Ebből a világból szeretnék kiindulni, ami az ember szívét és a lelkét egészen gúzsba tudja kötni, hogy egyszer csak föltámad bennünk egy gondolat, na akkor ez a miénk lesz. Nyilván mondhatjuk így is, legyen az enyém, legyen a miénk. És amikor föltámad bennünk ez az akarnokság, na akkor ez legyen az enyém, ez legyen a miénk. Hogy akkor egészen döbbenetes dolgokra tudjuk ragadtatni magunkat. És érdemes volna ennek az ellenpontját megnézni. Főleg, hogy az ellenpontja és emögött a kijelentés között van az a válasz, ahogyan a Szentíró hozza, hogy mit is tesznek, mi lesz a válasz arra a kérdésre, hogy hát mit gondoltok, mit tesz a szőlő ura. Ugye így hangzott a válasz, azt mondják akkor az írástudók, a farizeusok, akik válaszolnak, a főpapok és a nép vénei, hogy hát a szőlőt másokra fogja bízni, akik idejében átadják neki a termést. Akik idejében átadják a termést. De Jézus a példabeszéd végén nem ezt mondja. Jézus nem azt mondja, hogy igen, az Isten úgy tekint az emberre, hogy az ember az a munkás, akihez majd egyszer csak elérkezik, és azt mondja, kérem a termést, idejében add át. Á, Jézus nem ezt mondta. Annak az ellenpontja, hogy nosza, öljük meg, és legyen a miénk, tehát annak az ellenpontja, hogy legyen a miénk, a következő Jézusnak az evangéliumában így szól, olyannak adja majd Isten a termőföldet, aki megtermi annak gyümölcsét. Ez az ellenpont. Az egyik, ahova nagyon könnyen mi is el tudunk jutni, legyen az enyém. És Jézus ezt úgy ellenpontozza, megteremni valaminek a gyümölcsét. És akkor szeretnék, miután már 8 óra elmúlt, és nem biztos, hogy arra vagyunk szocializálva, hogy este 8 után beszédeket hallgassunk, még be is fogadjuk azokat, azért 5 gondolat lenne, de... kaptam még másfél órát, rögtön a 4-ből lett 5 pont, nem tudtam tűrtőztetni magam, de röviden mondom, és inkább csak kijelentések, és egy-egy pici valami háttér, történet, példa, nem szeretnék okoskodásba fulladni. És akkor én is ellenpontoztam, mert az evangéliumban is ez történik. Az egyik legyen az enyém, legyen a miénk, és a másik megteremni a gyümölcsöt. És ugyanarról a helyzetről van szó. Az első így szól, sokszor a felelősség vállalás helyett a birtoklás útjára lépünk. Egyébként nem egyszer igazán jó szándékkal, miért is? Mert nagyon is érezzük a felelősségünket. Például a pap, aki érzi a felelősségét annak, hogy rábízták az evangélium hirdetését, neki ezt jól kell tennie, majd rajta számon kérik, hogy ő ezt jól tette, és hogy akikhez beszélt, ők milyen életet éltek, és milyen könnyen a felelősségvállalás szép lassan valamiféle hatalmi logikába csap át. Valamiképpen a birtoklásnak a világába lépünk, ahol már azt is mondjuk, nem baj, hogy kényszerítettük, de a jó érdekében. Nem baj, hogy kicsit megfenyegettük, kicsit megzsaroltuk, jól ráijesztettünk. Nem baj, de majd a végén az majd nagyon meg fog térülni neki, majd akkor... Férj és feleség, barátok, hogy ne volna természetes az, hogy amikor kialakul egy fontos kapcsolat, ott kezdjük átérezni valamiképpen a felelősségünket is. És milyen könnyű, hogy nem a felelősség vállalásban mélyülünk el, miközben megőrizzük a másiknak a szabadságát, és azt tiszteletben tartjuk, és hogy minél inkább megőrizzük a másik szabadságának a tiszteletben tartását, sőt bátorítását, annál inkább érezhetjük át a saját felelősségünket. Mert a felelősségünk akkor is fönnáll, ha a másik szabad. Akkor is létezik valamiféle felelősség, kapcsolati felelősségnek hívhatjuk ezt. Tehát jó szándékból, éppen talán mert érzékeljük a felelősségnek a súlyát, nagyon könnyen, amit teszünk, az már nem annyira a felelősség vállalása, hanem valami hatalmi logikával, a saját hatáskörünk kiterjesztése, valamiképpen uralkodni és birtokolni egy másik ember fölött, hogy a felelősségünkkel valamit tudjunk kezdeni. Az első ellentétpár tehát így szól, a felelősségvállalás elmélyítése helyett a birtoklás és a hatalmi logika. A második, ugye ez így rendben van, rövid, már megyünk is tovább. A második, rám bízottság helyett tulajdonlás. Annyira emlékszem, hogy fiatalok voltunk, és hát persze nem volt sok mindenünk, ez egészen nyilvánvaló, és akkor miközben nem volt sok mindenünk, nem birtokoltunk sok mindent, aközben azért a jézusi szemléletmódtól ihletetten próbáltunk nagyon nagyvonalúak lenni. Hát próbáltuk. És akkor egymásra nagyon is így emlékszünk a barátainkra, hogy próbáltunk nagyon önzetlenek lenni. Aztán vagy sikerült, vagy nem. Néha igen, néha nem. És akkor egyszer csak becsöngetett hozzám egy régi barátom ezekből az időkből, mikor kevesünk volt, de próbáltunk mégis nagyon önzetlenül lenni. És akkor azt mondja, Feri, sose gondoltam volna, de valami baj van. És akkor elmondta, úgy adta az élet, hogy ő egyszer csak vezető pozícióba került. Azt mondta, Feri, én ezt sose gondoltam volna. Most rám bíztak nagyon sok értéket, anyagi értékeket is, pénzt is, mindenféle dolgokat. Megkísértett ez a dolog, hogy úgy tekintsek mindenre a dologra, mintha a saját tulajdonom lenne. Pusztán csak azért, mert hatalmat kaptam ezen dolgok fölött. Azt mondta, hogy sose gondoltam volna, hogy velem ilyen megtörténhet. Hát emlékszel, kevesünk volt, és azt is próbáltuk odaadni. Most meg, hogy sok van, most meg valahogy észrevétlenül szeretném kiterjeszteni a befolyásomat erre a sok mindenre, és a kísértésem az, hogy úgy tekintsek dolgokra, amelyeket rám bíztak, mintha az enyém lenne. A második így szól, ez az ellenpontja, ahelyett, hogy meg tudnánk maradni abban, hogy ez rám bízatott, de egyáltalán nem az enyém, csak rám bízták. Ehelyett elkezdjük a ránk bízott dolgokat tulajdonlani. De ide tartozhat az is, ez pedig egy édesanya mondta, nagyon rendes édesanya volt, talán egy kicsit túlságosan is. És nagyon szeretett volna jót adni a gyerekeinek, és emiatt rengeteget izgult, és rengeteget aggódott értük, és persze az izgalmában, aggodalmában, jó szándékában állandóan túlságosan rátelepedett a gyerekeire. Jaj, vigyázzál, ne menj el sehova, legszívesebben bezárta volna őket, akkor nem esik semmi bajuk. És akkor egyszer csak a következőt mondja nekem, hát Feri, rájöttem valamire. Hogy a gyerekek nem az enyémek, csak rám vannak bízva. Ő neki ez a gondolat segített abban, hogy nagyon sok félelmével, aggodalmával képes legyen valamiképpen leszámolni. Jaj, hát nem az enyémek, hanem csak rám vannak bízva. Aztán a harmadik, megajándékozottság helyett követelés, vagy követelőzés. Tehát megajándékozottság helyett követelés és követelőzés. Kedves ismerősöm az allergia szezon kellős közepén azt mondja, Feri, tudod, mikor úgy jól leszek, annyira tudok örülni annak, hogy képes vagyok levegőt venni. Hát ez milyen jó, hogy nem fújom állandóan, hanem jön a levegő. Tulajdonképpen az életünkben ezer dolgot írhatnánk föl egy kis lapra, hogy mennyi mindennel vagyunk megajándékozva, és hogy megajándékozottak vagyunk. És amikor ezt elfelejtjük, hogy az élet által mennyire megajándékozottak vagyunk, akkor rögtön át tudunk menni ennek az ellenpontjára, és elkezd az foglalkoztatni bennünket, hogy mihez van jogunk, és az életnek mit kell megadnia nekünk. Elég egy kis allergia. Lehet, hogy az allergia is... Nagyon sajátosan az evangélium meghirdetése, és amikor úgy kapunk levegőt ősszel, akkor azt mondjuk, hát most rájöttem, hát mihez van jogom, örülök, hogy levegőt kapok. És ha kapom a levegőt, de nagy dolog az, megint valahogy emberi életet tudok élni. Aztán a következő, részesedés helyett ragaszkodás. A kereszténységnek gyönyörű gondolata az, hogy az életről a következőt mondja, az emberi élet ajándék Isten részéről. Senkinek sincsen élete önmagától és önmaga által. Senkinek. Vagyis az életünkre itt tekint a keresztény gondolkozás, az életem részesedés Isten életéből. Az ember nem tud életet teremteni, életet alkotni, az ember ajándékba kap egy kis rész életet, de hát honnan is kapjuk ezt ajándékba? Isten a saját életéből ajándékoz nekünk egy részt. És ez él bennünk. Ez a gondolat nagyon fontos gondolat. Még az életünk is úgy, ahogy van, nem a miénk, hanem részesedés Isten életéből. És ezzel szemben ennek az ellenpontja, hogy az életemre nem úgy tekintek, hogy részesültem Isten életéből, hanem elkezdek ragaszkodni ehhez az élethez. És görcsössé válok, és állandóan, kizárólag csak azzal foglalkozom, hogy a legtöbbet hozzam ki az életből. Ennek az ellenpontja, átadom magam az életnek, hogy a legtöbbet hozza ki belőlem. És végül akkor az utolsó, továbbadás helyett megőrzés és megtartás. Ha jól mondom, de talán ezt fölül tudjátok írni, ezt jobban tudjátok, mint én, hogy néhány évvel ezelőtt, ahogyan erre vissza tudok emlékezni, kutatók le tudták írni az ember gén térképét. És ha jól emlékszem, ezek a nagyon neves kutatók ezt föltették az internetre, és ahelyett, hogy ebből pénzt csináltak volna, azt mondták, ez egy közkincs. Hát nem gazdagodhat meg három ember abból, hogy leírja, hogy ki az ember. Hát ez egy közkincs, ennek föl kell lennie mindenkinek, hozzá kell tudnia férnie. És nem csináltak belőle pénzt, hanem egyszerűen föltették az internetre. Tehát ahelyett, hogy megőrizni akartak volna valamit, és maguknál tartani, egyszerűen adták tovább. Mondanék egy másik példát, és egy teljesen más világból. Walter Röhl, aki 1971-ben és 73-ban ralli világbajnok volt. Ő megnyerte négyszer a monakói díjat, mégpedig úgy, hogy négy különböző automárkával. És akkor azt mondta, most befejeztem. Kétszer lettem világbajnok, Monaco rallit akartam nyerni, az megvan négyszer, négy különböző autóval, köszönöm szépen. Mit mondtak a menedzsere és az összes többi? Megőrültél? Most, amikor elkezdtünk pénzt keresni? Akkor Walter Röhl azt mondta, egyáltalán nem őrültem meg, nem akarok pénzért vezetni. Arra voltam csak kíváncsi, képes vagyok-e a legjobbnak lenni. Kiderült, hogy igen, ez nagyszerű, és elment dolgozni. Na persze sofőrnek, de nem maradt ott abban a világban, ahol elkaphatta volna őt a gépszi, és ahelyett, hogy valamit nagyvonalúan továbbadni, és az összes többi. Tehát elmondanám még egyszer az ellentét párokat. Azt mondja, felelősségvállalás helyett birtoklás, rám bízottság helyett tulajdonlás, részesedés helyett ragaszkodás, megajándékozottság helyett követelés, és továbbadás helyett megőrzés. És akkor, hogy ne ezzel fejeződjön be, mert mindez semmi ahhoz a szépséghez képest, ami az evangéliumban van. Az ellentét pár, amiből kiindultunk, így szól, nosza legyen a miénk. És erre Jézus azt mondja, ne így, hanem adjuk olyannak, aki majd megtermi a gyümölcsét. Mint ahogy az a szőlőtő nem rendelkezik sem a földdel, sem a nappal, sem a széllel, sem az esővel, semmivel, de megtermi a gyümölcsöt, amire Isten őt eltervezte.